Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Miután Gabi és férje is átélte, hogy milyen kisgyerekként egy távoli országban élni, hogy mennyire nyitottá, empatikussá válhat ezáltal az ember, fontosnak érezték, hogy saját gyermekeiknek is megadják ezt az élményt, ezt a lehetőséget. A választásuk Balira esett, a beszélgetésből kiderül, hogy miért. Gabinak egyébként most jelent meg az első könyve, ami pont arról szól, hogy hogyan éli meg egy kisgyerek a külföldre költözést. Aki családdal tervez országot váltani, azt gondolom, hogy nekik nagyon fontos olvasmány lesz ez. A műsorban erről is beszélgetünk. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Én Raskó Gabi vagyok, és jelenleg Balin élek a férjemmel és a két kisfiunkkal. Jogász vagyok egyébként, és egy pár évvel ezelőtt alapítottam egy könyvkiadót egy volt kolléganőmmel, aminek az a neve, hogy Zazi Books. De ez egy picike kiadó, amit így szerelemből csináltunk igazából a saját munkánk mellett, és most idén úgy gondoltam, hogy én is írok egy könyvet, így megszületett bennem egy könyvnek a gondolata, és megírtam, úgyhogy most ez a legújabb könyv, amit most ki fogunk adni, ami külföldön élő magyar gyerekekről szól. November közepén világ a könyvesboltokban lesz Magyarországon, úgyhogy már nagyon izgatott vagyok.
Igen, ez egy nagyon fontos könyv, és hamarosan erről is beszélünk, de előtte még arról, hogy hát ti Balin éltek, és az első kérdésem az, hogy fel tudod-e idézni, hogy hogyan jött ez nálatok a ti életetekben, milyen élethelyzetben fogalmazódott meg, hogy ti elmennétek és külföldön élnétek?
Hát az az igazság, hogy én is éltem gyerekkoromban nagyon messze Magyarországtól, Mexikóban és Brazíliában 2-2 évet, a férjem pedig Algériában 5 évet gyerekkorában, és amikor mi találkoztunk, és elkezdtünk járni, és tervezgettük a jövőnket, akkor már akkor ez ilyen teljesen egyértelmű volt, hogy ha egyszer lesznek gyerekeink, akkor amikor ilyen kisiskolás korúak lesznek, akkor mi is el szeretnénk vinni őket egy pár évre Magyarországról, mert hogy azt gondoltuk mind a ketten, hogy abban, hogy mi milyen emberek lettünk, és hogy hogy gondolkozunk a világról, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy nem egész gyerekkorunkban Magyarországon voltunk, hanem éltünk külföldön is, és megtapasztaltuk azt, hogy nem mindenhol úgy gondolkoznak az emberek, mint Magyarországon, nem mindenhol úgy néznek ki, nem mindenhol olyan vallásuk van, nem mindenhol ugyanazt, azokat az ételeket eszik. Tehát az, hogy mi ezzel nagyon pici gyerekkorunkban találkoztunk, azt úgy éreztük, hogy mind a kettőnket nagyon nyitottá tett a világra, és szerettük volna ezt a gyerekeinknek is megadni. Szóval ez az első perctől terve volt, mikor még nem is voltak gyerekeink, és aztán lett 2 kisfiunk, akik most a nagyobbik 13 éves lesz novemberben, a kicsi 10 éves lesz februárban, és akkor tavaly előtt, 2021-ben döntöttük el, hogy jó, akkor 2022 lesz az az év, amikor elindulunk. Kicsit a Covid után az is bennünk volt, hogy most vagy soha. Úgyhogy nekünk volt egy vállalkozásunk, azt eladtuk, és akkor így költöztünk tavaly márciusban Balira.
Azt, hogy miért pont Balira költöztetek? E mögött mi van?
Mindenképpen meleg helyre szerettünk volna, mert nagyon szeretjük a meleget mind a ketten. És olyan helyre, ami biztonságos, tehát az is fontos volt. Nekem azért a dél-amerikai gyerekkoromból azért voltak olyan emlékeim, hogy egy szülőként ez milyen stressz tud lenni, hogyha azért vannak olyan veszélyek, amivel folyamatosan számolni kell. Én szerettem volna, ha nyugodt helyen vagyunk, meg a férjem is, és Baliról azt olvastuk, hogy ez nagyon-nagyon biztonságos. És ami még szempont volt, hogy Ázsiában egyikünk sem volt. Tehát elég sokfelé jártunk már a világon, de Ázsiában soha nem voltunk még. Legkeletebb, amerre voltunk, az a nászutunkon volt Egyiptom, és annál keletebbre sosem voltunk, illetve a férjem még egyszer volt Izraelben, És akkor úgy gondoltuk, hogy Ázsia az mind a kettőnknek izgalmas lesz, meg kihívás lesz, meg hogy Balinól majd így az iskolai szünetekben egy kicsit kirándulni is tudunk Ázsia többi részében. Ja, és meg azt is fontos volt, hogy jó internet legyen, meg jó nemzetközi iskolák, ahova majd járhatnak a gyerekek, és akkor ennek egy ilyen ideális kombinációját találtuk meg Balin.
Hogyan kezdtetek neki a szervezésnek? Milyen gyakorlati lépései voltak a ti országváltásotokban?
Hát néztünk YouTube-on rengeteg videót Baliról, olyan emberektől, akik itt laknak, hogy így meséltek róla, hogy milyen részei vannak, milyen itt az élet. De aztán volt egy csomó ilyen nagyon gyakorlatias kérdésünk, és nem akartunk senkit így zaklatni vele, hogy most van 1000 kérdésünk, és akkor így órákon át így válaszoljon nekünk mindenre. De találtunk az interneten egy hölgyet, aki direkt van egy ilyen szolgáltatása, hogy akik Balira költözni akarnak, azoknak van egy ilyen csomagja, amit elküld e-mailen, ez egy ilyen, mit tudom én, 100 oldalas ilyen PDF tele mindenféle információval, hogy hogy van az egészségügy, hogy vannak az iskolák, mi az átlagos megélhetési költségek, stb. És azon kívül, hogy elküldi ezt a PDF-et, ez egy konzultációkat is tartalmaz, és akkor mi erre előfizettünk, és akkor vele beszélgettünk 2-3 alkalommal, és attól így eléggé úgy éreztük, hogy képbe jöttünk vele, de amikor megérkeztünk Balira, az első napunk volt, hogy Ázsiába léptünk gyakorlatilag, tehát hogy egyáltalán nem voltunk még itt előtte. Ja, és még az is segített, hogy teljesen véletlenül kiderült, hogy azért van itt több ismerős, még az utolsó pillanatokban is derült ki, hogy iskolai, osztálytárs, szomszédjáik ide költöztek évekkel ezelőtt magyarok, és nagyon szívesen segítenek telefonon, és akkor ők nagyon kedvesek voltak, és velük is beszélgettünk sokat, és akkor igazából velük annyira összebarátkoztunk már telefonon, hogy amikor megérkeztünk, akkor az első napokat azt náluk töltöttük, és akkor onnan kezdtünk el lakást keresni, és ők segítettek. Szóval azok a magyarok, akik itt voltak, nagyon befogadóak voltak velünk, és lehetett rájuk számítani, úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz a megérkezés.
Gondolom, hogy így a felkészülés során, a beszélgetések alatt kialakult egy képetek Baliról, a jövőbeli életetek helyszínéről, amikor megérkeztetek, akkor egyezett azzal a valóság, mint amit elképzeltetek?
Mi egy nagyon speciális időpontban értünk ide, mert Balira a Covid alatt nem jöhettek turisták egyáltalán, tehát le volt zárva az egész sziget, és mi üzleti vízummal jöttünk, és annyira nem jöhetett be senki a szigetre, hogy emlékszem, hogy az a repülőgép, amivel mi érkeztünk, annak a leszállása előtt 2 órával oldották fel a korlátozásokat, a Covid korlátozásokat, hogy akkor újra jöhetnek turisták. És ez akkora zavart okozott ott a reptéren, hogy emlékszem, hogy leszálltunk, és hirtelen a reptéri személyzet is ugye 2 órával előtte kapták meg az új információkat, szóval ők is azon dolgoztak, hogy akkor most hogy változnak meg a szabályok, úgyhogy jó sok idő volt, mire kijutottunk a repülőtérről. De hogy amiben mi megérkeztünk, az egy olyan Bali volt, ahol nem voltak turisták. Tehát, hogy itt azok az emberek voltak, akik évek óta itt éltek, és ezért egy ilyen nagyon kegyelmi állapot volt, tehát hogy mi úgy tudtuk végignézni a Balinak a nevezetességét az első 1-2 hónapban, hogy a leghíresebb templomoknál egy ember nem volt rajtunk kívül, senki. Tehát, hogy senki. És hát ez valami egészen elképesztő volt, hogy így tudtuk megnézni. Ugyanakkor láttuk, hogy beszélgetve a balinézekkel, akik elmondták, hogy ez nekik milyen rettenetesen nehéz volt ez az időszak, mert hogy azért nagyon sokan turizmusból élnek, és hogy nagyon elszegényedtek, nagyon súlyos nélkülözés volt, nagyon sokaknak, akik turizmussal foglalkoztak, vissza kellett menniük a falujukba, és újra földműveléssel foglalkozni. Tehát, hogy ők annyira örültek, hogy így végre jönnek újra a turisták. Emlékszem, hogy az elején mondjuk, hogyha rendeltünk valami ételt, akkor mindig vagy valami virágot küldtek mellé, vagy telerajzolták a doboz szívecskékkel, hogy köszönik szépen, hogy rendeltünk valamit, szóval, hogy nagyon-nagyon örültek neki, hogy itt vagyunk. És aztán viszont elindult újra a turista áradat, és most már, ugye már másfél év eltelt, most rengeteg ember van, nagyon sok turista van. Már az a Bali is nagyon más, amilyen most, mint ami másfél évvel ezelőtt volt, de akik régebb óta laknak itt, akikkel beszélgetünk, azok megmesélik, hogy 10 évvel ezelőtt meg aztán végképp más volt, szóval, hogy ez nagyon-nagyon gyorsan változik ez a sziget. Nem szeretem rá azt a szót használni, hogy fejlődik, mert nem biztos, hogy csak pozitív elemei vannak ennek a fejlődésnek, mert hogy azzal jár, hogy rengeteg rizsföld eltűnik, ugye turistáknak szánt épületek épülnek a helyén, szállodák, meg éttermek, szóval ez valami elképesztő rohamtempóban történik. Nyilván van egy jó része, hogy például a mi környékünkön mondjuk nem voltak járdák, amikor mi megérkeztünk, tehát szinte életveszélyes volt az utcán gyalogolni, mert egyáltalán nem volt járda. De mondjuk azt látni, hogy a természetnek nagy területei tűnnek el, az nekem az fájdalmas.
Milyen érdekes, hogy láttátok azt az arcát, amikor ugye nincsenek turisták, és aztán pedig most, és mekkora szerencse lehet úgy megérkezni egy ilyen távoli országba, hogy tárt karokkal várnak.
Igen.
Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy könnyű volt szállást találni?
Nagyon, hát minden üres volt, nagyon olcsóak voltak a szállások, két kézzel kapkodtak utánunk, hogy itt szálljunk meg, ide jöjjünk be, ebbe az étterembe, tehát hogy másfél évvel ezelőtt ez nagyon, nagyon egyszerű volt, most már sokkal nehezebb jó szállásokat találni, mármint hogy a turistáknak nem, mert nagyon sok szállás van, de akik itt élnek hosszú távon, nekik nehezebb szállást találni, mert ugye ez alapvetően egy nyaralóhely, és a házak tulajdonosainak sokkal jobban megéri heti fizetéssel kiadni ezeket a házakat, akik hosszú távon itt vannak, azok meg nyilván inkább hónapra fizetnének, vagy évre, de arra nem tudnak olyan magas díjakat elkérni tőlük, tehát igazából a hosszú távon itt lakók nehezebb helyzetben vannak, amikor lakhatást kell találni.
Említetted a megélhetési költségeket, hogy aki segített nektek, a csomag része volt ez is. Az egybevág azzal, amit ti tapasztaltatok?
Nagyjából igen, de ugye akkor már ugye nagyon régóta nem jöhettek be turisták, szóval akkor nagyon nehéz volt megbecsülni, hogy mondjuk például pont a lakhatás az mennyibe fog kerülni, és az mondjuk azért megrázott minket, hogy mióta tényleg visszajöhettek a turisták, azóta, tehát hogy azok a házak, amit a nyugati emberek előnyben részesítenek, azért azok egyáltalán nem, és olyan környéken vannak, ahol közel vannak a nemzetközi iskolák, azok egyáltalán nem olcsóak. Hát, hogy itt nagyon sok olyan ház van például, ami nyitott, ezt én nem is tudtam elképzelni, még nem voltam itt, hogy mondjuk a konyhának, meg a nappalinak nincsen oldala, csak plafon van az embernek a feje fölött, és mondjuk egy oldala van, de mondjuk két oldalról nyitott, vagy három oldalról nyitott. Az első ház, az, amiben mi laktunk, az ilyen volt. Hát ott azért ugye az állatok bejönnek este, tehát volt olyan, hogy mondjuk vacsoráztunk, és egy denevér röpködött a fejünk fölött a nappaliban, tehát hogy ennyire. Ami, ha két hétre jön az ember, akkor szórakoztató, hogyha hosszú távon lakik valahol, akkor nem mindenki tudja ezt megszokni, például nekem ez nehéz volt. Úgyhogy mi olyan házat kerestünk, aminek ilyen elhúzható a tolóajtajai vannak, tehát hogyha akarom nyitva van, ha akarom csukva van, és ezekből sokkal kevesebb van. Nagyon jellemző itt, hogy ilyen szempontból nagyon rugalmasnak kell lenni, szóval, hogy ez átlag beszélgetés itt a környéken, bármelyik ilyen külföldi családra az, hogy és akkor te hányszor költöztél ebbe az évben, és ilyen, van, aki 3-4-szer is költözik egy év alatt. Szóval, hogy abban sem ugyanolyan jó biztonság van, mint otthon, hogyha én aláírok egy szerződést, akkor az szentírás. Ez nem feltétlenül így van. Tehát, hogyha jön valaki, aki többet ajánl érte, akkor lehet, hogy egyszer csak felmondja váratlanul a bérbeadó, és azt mondja, hogy akkor most két hét múlva menj ki.
Ezek a költözések abból adódnak, hogy a tulajdonos felbontja a szerződést, mert talál egy jobban
fizető. Igen, igen. Vagy az, hogy mondjuk a szomszédodban, ami mondjuk nem látszott a hirdetésben, hogy a szomszédodban mondjuk, nem tudom, kakasokat tartanak, és akkor reggel 4-től elkezdenek kukorékolni, vagy az is előfordul itt sajnos, hogy vannak, akik égetik a szemetet, és ugye ez se látod a hirdetésben, amikor egy ingatlan hirdetést megnézel, hogy neked olyan szomszédod van-e, aki mondjuk elégeti a műanyagot, és hogyha ilyen van, akkor azért nem feltétlenül szeretné ott lakni, hogy minden nap az égő műanyag szagod. Tehát mindenki költözik állandóan.
Mennyire jellemző, hogy állatot tartanak egyébként?
Kakas az mindenhol van, rengeteg kutya van. Macska az kevesebb van, de kutya nagyon sok van, meg kakas is nagyon sok van, meg tehát, hogy tyúkok, azok rohangásznak össze-vissza az úton is.
Segíts abba, hogyha valaki azon gondolkozik, és azt tervezi, hogy Balira szeretne költözni, mégis milyen költségekkel számoljon mondjuk egy hónapra lebontva?
Én ezt azért nem szeretem ezt a kérdést, mert ez, ha megkérdezel valakit, hogyha Budapestre költözöl, akkor milyen költségeid vannak, akkor erre mást fog válaszolni valaki, aki a Rózsadombon lakik, és mást, aki a 8. kerületben, ez itt pontosan ugyanígy van. Tehát, hogy vannak olyan villák, ami 2 millió forint egy hónapra kibérelni, és van olyan, amit meg a töredéke tényleg. Gazdagréti lakótelepi nagyobb lakásnak az árából lehet egy kis kertes, mit tudom én, van egy pici medencéje, szépen berendezett kis lakás, szóval, hogy nagyon-nagyon nagyok a különbségek. Az étkezés, ez körülbelül ugyanannyi, mint Magyarországon, tehát az ilyen bolti bevásárlás az nagyjából ugyanaz. Vannak termékek, amik drágábbak, például a sajt, a méz, tehát van egy-két ilyen dolog, ami sokkal drágább itt, viszont például minden, ami szolgáltatás, tehát a babysitter, a nem tudom én, a masszázsra el akar menni valaki, vagy bármi ilyen szolgáltatás, az meg minden sokkal-sokkal olcsóbb. Amivel számolják, egy biztosítást muszáj kötni, tehát hogy az egészségügyi ellátás egy, tehát nekünk egyszer volt az, hogy a kisebbik fiunk elkapott valamilyen fertőzést, és nagyon sokat hányt, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, most akkor be kell vinni kórházba. Magyarországon nem biztos, hogy bevittem volna, de hogy itt nem tudtam, hogy ez most milyen fertőzés, nem mertem kockáztatni, és elvittük egy itteni nemzetközi kórházba. Délután 1-re értünk be, 7-kor jöttünk ide, 6 órát voltunk benne, az alatt kapott egy fiziológiai soldatot, megnézte 2 orvos, még kapott rá valami antibiotikumot, meg szóval, hogy itt semmi különös, és ez 400.000 forint volt. Amit a biztosítónk az kifizetett utólag, de ott nekem helybe ki kellett fizetni, és akkor majd a biztosító utólag kifizeti, de azt nekem ott helybe ki kellett fizetni, és nagyon, nagyon sok ilyen történet van itt, hogy ugye nagyon sokan itt motorral közlekednek az emberek, nagyon sokan nem vesznek föl, bukós isakolt, elesnek a motorral, nagyon súlyos sérüléseket szenvednek, és utána olyan kórházi számlákat kapnak, hogyha nincs biztosításuk, akkor nagyon nagy bajba tudnak kerülni. Tényleg vannak jó nemzetközi kórházak, meg voltam már fogorvosnál is a kisfiammal, és utána megmutattam magyar fogorvosnak, és azt mondta, hogy nagyon szépen megcsinálták. Tehát, hogy vannak kifejezetten jó orvosok is, de mondjuk, hogyha valami baleset történik, amihez mondjuk Magyarországon mentőt hívna az ember, itt az van, hogy be kell rakni a sérültet egy autóba, és bevinni a kórházba, mert nem biztos, hogy sikerül mentőt hívni. Nem biztos, hogy úgy odaér a mentő, hogy ezekhez mondjuk több, hogy mondjam, bátorság kell, mint otthon.
Azt mondtad, hogy a költözésetek fő célja az volt, hogy a gyerekeitek is megtapasztalják azt, amit ti is gyerekkorotokban jeles, hogy világot látnak, és ott egy új környezetbe kipróbálsák magukat. Amikor ti leültetek velük, és elmondtátok nekik, hogy mire készülnek, hogyan fogadták ezt a fiút?
Hát ugye mi azért tréneltük őket előre, tehát hogy ezt évek óta mondogattuk nekik, hogy majd lesz ilyen, meg meséltünk nekik arról, hogy nekünk milyen volt gyerekkorunkban, tehát ez mindig is téma volt, ez úgy lebegett a fejük fölött, de aztán mégis, amikor először azt mondtuk, hogy na, akkor most, akkor nagyon megijedtek. Tehát, hogy nagyon, tényleg megijedtek, mert nagyon szoros a kapcsolatunk a nagyszülőkkel, az én szüleimmel egy utcában lakunk Budapesten, a férjem anyukája is ott lakik a környékünkön. A társasházban, ahol lakunk Budapesten, nagyon jó gyerekbanda van, tehát hogy ott együtt nőttek fel a gyerekek, állandóan együtt csináltak minket, ilyen kicsit ilyen kommunaszerűen laktunk, egy ilyen átjáróház volt, hogy állandóan egymásnál aludtak, együtt játszottak, szóval kicsit ilyen testvérként nőttek föl, és attól nagyon megijedtek, hogy ezt el fogják veszíteni. Az iskolájukat is nagyon szerették mind a ketten, úgyhogy az elején kifejezetten nem örültek. Ami a leginkább tetszett nekik, vagy hogy elkezdtünk nekik mutatni videókat Baliról, és akkor jó. És aztán az első, ami megtetszett nekik, az az, hogy megmutattuk nekik, hogy Ázsia legjobb vízicsúszda parkja az itt van, a leghíresebb, ahol, ami nagyon-nagyon szuper, és milyen szuper vízicsúszdák vannak, és az nagyon tetszett nekik, és akkor ez volt, amire nagyon kíváncsiak lettek, és akkor azt mondták, hogy akkor megígérjük, hogy akkor oda el fogjuk őket vinni többször is, és akkor mondtuk, hogy megígérjük, és akkor mondták, hogy jó, na akkor a vízicsúszda park miatt, akkor hajlandóak eljönni. Tehát az elején igazából ez volt szinte az egyetlen mozerő a számukra. De aztán bevontuk, tehát hogy minden döntésbe, tehát amit kerestünk, házat, vagy lakhatás, ez most ezt tetszik-e nekik, itt jól érzik-e magukat, az iskolánál is, hogy ott jól érzik-e magukat, szóval nagyon-nagyon figyeltünk arra, hogy jól legyenek, de az elején nem volt könnyű.
Igen, nagyon kevés szó esik erről, pedig nagyon fontos téma, hogy hogyan lehet egy gyereket felkészíteni, hogy kiszakadnak a megszokott életterükből, és egy újba fognak belecsöppenni. A ti gyerekeiteknek ilyen értelemben szerencséjük volt, hiszen első kézből tudtátok őket a saját tapasztalataitokkal támogatni, de hát sokan vannak, akik még országváltás előtt állnak, és nem igazán tudnak mihez nyúlni, honnan meríteni ehhez tapasztalatot, úgyhogy nagyon hiánypótló a könyv, amit megírtál, hoztok nekünk Túró Rudit, ez a címe. Honnan jött az ötlet, hogy ebből könyvet kellene írni?
Amikor láttam a saját gyerekeimnek azt a tapasztalatát, hogy most ők ugyanazon mennek át, amin én gyerekként, akkor pont ugyanezen gondolkoztam, hogy milyen jó nekik, hogy én tudok nekik mesélni, meg a férjem is tud nekik mesélni, tehát hogy nálunk két oldalról is kapják a támogatást ezen a téren, és hogy annyi más nehéz szituációnál javasolják azt a szülőknek, hogy amikor a gyerekedet, mit tudom én, csúfolják, vagy amikor, tehát hogy valami nehéz helyzetbe kerül az életbe, hogy arról mesélj, hogy te, amikor gyerekként ilyen helyzetben voltál, azt hogy oldottad meg, hogy kezelted, mert hogy ez segít a gyereknek, és hogy ezen gondolkoztam, hogy ez a mi gyerekeinknek milyen szerencséjük van, hogy mi mind a ketten tudunk nekik mesélni, de hogy mennyi olyan gyerek van, akinek ez nincsen, és aki nagyon egyedül érzi magát azzal, hogy most mi történik vele. És végül is én is ilyen voltam a saját gyerekkoromban, hogy nekem se tudtak ilyet mesélni, és nekem még az is nehezebb volt, hogy ugye akkor nem volt videótelefonálás, tehát hogy engem, vagy minket, a hugomat, meg engem, amikor elvittek Magyarországról, az azt jelentette, hogy nagyon ritkán tudtunk haza telefonálni Magyarországra, az is pár percig tartott, nagyon drága volt, nem láttuk egymást, hazajönni évente egyszer tudtunk, szóval, hogy milyen jó volt az én gyerekeimnek, hogy én ezt sokszor el tudtam nekik mondani, hogy figyelj, te akármikor felhívhatod a nagyszüleidet, barátaidat, tudtok beszélgetni online, játszani online, tehát hogy nektek ez sokkal könnyebb, és elkezdtem ezen gondolkozni, hogyha írnék egy könyvet erről a témáról, az tudna segíteni azoknak a gyerekeknek, akinek a szülei ilyen módon nem tudnak segíteni. És hogy olyan sok család választja ezt az utat, hogy egy-két évre, vagy akár hosszabb időre, vagy akár örökre elmegy Magyarországról, és hogy én elkezdtem utána nézni, hogy van-e ilyen tematikájú könyv a magyar gyerekkönyvpiacon, és én nem találtam. És akkor eszembe jutott, hogy na, hát akkor erről írni kéne, mert én szeretnék ezeknek a gyerekeknek segíteni. És akkor arra gondoltam, hogy viszont van ezekben a megélésekben sok közös, de van sok különbözőség, például vannak gyerekek, akinek az egyik szülője magyar csak, van akinek mindkettő, van, aki még Magyarországon született, és innen költöznek el, van, aki már eleve külföldön született, van, ahol vissza akarnak jönni, van, ahol nem akarnak visszajönni, van, aki Európán belül maradt, valaki nagyon messzire ment, és akkor arra gondoltam, hogy ez úgy lenne jó, hogyha ha minél több példát tudnék bemutatni a könyvben, hogy minél több gyerek találkozzon az, hogy jé, hát ez velem is így van.
12 családdal, gyerekkel beszélgettél. Hogyan választottad ki ezeket a családokat, milyen kritériumok mentén?
A legelső család az a nagyobbik fiamnak egy osztálytársa volt, akik Szaúd-Arábiába költöztek el, és ez nekem annyira érdekes volt, hogy ott milyen a... Hogy velük többször találkoztunk utána, mert mindig visszajártak, és akkor nyáron találkoztunk, és akkor velük kezdtem el először beszélgetni. Ők voltak az elsők, és akkor utána már tudatosan kezdtem el keresni, úgy döntöttem, hogy legyen az a koncepció, hogy vannak európai gyerekek, meg minden kontinensről legyen egy gyerek, vagy egy család. És akkor így elkezdtem keresgélni. Voltak itt az ismeretségi körömön belül találtam, tagja vagyok Facebookon egy nagy ilyen anyukás Facebook csoportnak már évek óta, és akkor voltak anyukák, akiket onnan ismertem meg, és ott kérdeztem meg tőlük, hogy lenne kedvük ebben részt venni. A dél-afrikai családot volt a legnehezebb megtalálni, mert mindenképp olyan afrikai családot szerettem volna, akik a déli részén élnek Afrikának. Az volt a legnehezebb, az utolsó pillanatban sikerült.
Könnyű volt a gyerekeket szóra bírni, beszélgetni velük?
Nem csak a gyerekekkel beszélgettem, hanem a szülőket, igazából a családokkal. És vannak olyan családok, ahol nagyon picik a gyerekek, például a japán családnál, ott nagyon kicsik még a gyerekek, ott az anyukával beszéltem, szóval, hogy ez változó volt, de azt láttam, hogy azokban a családokban, ahol sikerült a gyerekekkel beszélgetni, ott azt tapasztaltam, hogy ők nagyon szívesen meséltek erről, meg hogy tényleg így el akarták mondani, hogy ez milyen nekik. A legesleg meghatóbb az a dél-afrikai beszélgetés volt, tehát ő 17 éves, és ő 17 éve kint él Dél-Afrikában, tehát hogy ott is született, és hogy annyira meg volt hatódva, hogy valaki kíváncsi rá Magyarországról, hogy ő hogyan él ott Dél-Afrikában magyarként, és nagyon megható volt nekem, hogy kérte, hogy ha nem is jut az eszébe valamilyen szó magyarul, akkor is ne váltsunk át angolra, hanem akkor inkább majd mondja angolul a szót, és én mondjam magyarul, mert hogy ő meg akarja tanulni, mert hogy ő nagyon szeretne rendesen tudni magyarul, és hogy neki most ez egy nagyon klassz lehetőség, hogy most velem beszélgethet, és nagyon hálás volt érte, meg olyan jól esett neki, hogy erre kíváncsi valaki tényleg, hogy ő ott hogy él, és nagyon szuper beszélgetés lett.
Azt akartam pont kérdezni, hogy van-e olyan történet, ami így különösen közel áll a szívedhez, de akkor lehet, hogy ez a dél.
Mi igazából mindegyik valami miatt közel áll a szívemhez, tehát hogy én annyira szerettem ezekkel a családokkal beszélgetni, és tényleg, tehát hogy azon kívül, hogy beszélnek arról, hogy milyenek ott a hétköznapjaik, nagyon szerettem volna, hogyha mindegyik történetben van valami olyasmi, ami így a külföldi lét ből fakadó, ilyen nagyon jellemző kihívás, és akkor arról szó van, tehát, hogy például az amerikai családnál ott az jelent meg, hogy a nagymama az nagyon idős, és Magyarországon él, és hogy már beteg, és hogy akkor róla hogy gondoskodna. Vagy mondjuk a svájci történetnél ott az jelent meg, hogy az egyik nagyszülő az neheztel, amiért elköltöztek Magyarországról, és hogy ebből milyen érzések fakadnak, szóval, hogy vannak ilyen tipikus élethelyzetek, és hogy ezt úgy érzem, hogy sikerült mindegyik történetnél valami ilyet megtalálni, úgyhogy nekem mindegyik nagyon közel a szívem, ez tényleg, és nagyon hálás vagyok ezeknek a családoknak, meg a gyerekeknek, hogy így megnyíltak, és elmondták ezeket az érzéseiket, meg gondolataikat.
Mi az az üzenet, amit át szeretnél adni a könyveddel azoknak a családoknak, gyerekeknek, akik tervezgetik a külföldre költözést?
Az egyik az, hogy én nem szeretem, amikor úgy gondolkozunk a gyerekekről, hogy olyanok, mintha száraz virágok lennének, és így megfogjuk őket az egyik vázából, átrakjuk egy másikba, és nem történik semmi, mert hogy van ez a mondás, hogy ó, a gyerekek mindent megszoknak. És ezt én nagyon nem szeretem, mert igen, lehet, hogy mindent megszoknak, és aztán majd 30 meg 40 évesen, majd évekig terápiára fog járni, azért, mert nem foglalkoztak a szüleik azzal, hogy neki mondjuk milyen nehézségeket jelentett egy ilyen szituáció. Szóval az első és legfontosabb az, hogy azt szeretném, hogy, hogy egy kicsit így a tudatosságot növelni azzal kapcsolatban, hogy tökre oda kell figyelni ezekre a gyerekekre, és hogy ne kezeljük őket egy ilyen száraz virágként, nekik is vannak gyökereik, barátaik, családjuk, ők is kötődnek a gyerekszobájukhoz, a nem tudom, a környékhez, ahol fölnőttek, és hogy ezt nem lehet csak így egyik pillanatról a másikra elvágni. Ez az egyik. A másik, hogy én nagyon szeretném azt az üzenetet is közvetíteni, hogy milyen klassz, hogyha ezekben a családokban nem engedik el a magyar nyelvet, mert arra nagyon nagy a kísértés, hogy most akkor én egy német iskolába járok, egy francia iskolába járok, egy angolba, és akkor most nekem azon a nyelven kell tanulni, akkor én most nem fogok magyarul olvasni többet, mondjuk. Nagyon jellemző, azt vettem észre, hogy általában az van, ha több gyerek van, hogy a legnagyobb az még tök jól beszél magyarul, meg még akár olvas is magyarul, és ahogy egyre megyünk lejjebb, és a kisebb gyerekeknél egyre kevesebb a magyar tudás, és ez nem szükségszerű, szóval, hogy egyáltalán nem igaz, hogy ez csak így történhet, mert a könyvemben is van több olyan történet, ahol elmondják a szülők, hogy ők ebben mennyi energiát fektettek, hogy magyar meséket is olvastak a gyerekeknek, magyar filmeket, mesefilmeket is néztek együtt, meg hangos könyveket hallgattak, meg zenéket hallgattak, és gyönyörűen tudnak azok a gyerekek magyarul, akinél a szülők erre figyelnek. És szerintem ezt kár elengedni, mert soha nem lehet tudni, hogy milyen szempontból lesz még egyszer hasznos, akár a munkájában, de ha nem is a munkáját nézzük, akkor az, hogy az ő gyökerei, hogy ő honnan jött, hogy mondjuk, ha valaha haza akar menni, akkor a rokonaival tudjon beszélgetni. Például a dél-afrikai történetben elmondta az anyuka, hogy neki nagyon fontos volt, hogy a fia, amikor hazajönnek Magyarországra, akkor tudjon a nagymamájával magyarul beszélni. A harmadik pedig az, hogy ezt egyszerűen el kell fogadni, hogy egy ilyen külföldre költözésnek van nagyon sok pozitív dolog, amit lehet belőle nyerni, és vannak kihívásai. És egyáltalán nem az van, hogy ez egy rózsaszín történet, és mindig minden szuperül fog sikerülni, meg az sincsen, hogy borzasztó, és nagyon nehéz, és csak szörnyű lehet, hanem vannak benne nehézségek is, meg vannak nagyon klassz részei, és hogy ezt egyszerűen el kell fogadni, hogy a kettő az egyszerre van.
Mi a legnagyobb kihívás egy gyereknek abban, hogy más országba költöznek?
Szerintem a legtöbb gyerek, amit elmondtak nekem is, az mindig az volt, hogy nagyon féltek, hogy lesznek újra barátaik. A barátkozás egyértelműen, hogy újra barátokat találni, egy idegen nyelven barátokat találni, egy új környezetben, ahol más szokások vannak, mást sportolnak a gyerekek, amiben én nem vagyok ügyes. Tehát, hogy én most megérkezem ide, és ők most itt, nem tudom, itt már mindenki tud síelni, én meg soha életemben nem síeltem, és akkor én béna vagyok, és nekem ez milyen nehéz lesz ezzel felvenni a versenyt. Tehát a legtöbb félelem bennük, meg a legtöbb szorongás az szerintem abszolút a barátkozással van, hogy a kortárs kapcsolataik hogy lesznek. A nyelvtől is szoktak félni, de az olyan gyorsan tanulnak a gyerekek, hogy a nyelvet azt, szerintem a nyelv az kisebb probléma. Egyébként azt említetted, hogy 12 családdal beszélgettem, de hogy összesen 14 fejezet van a könyvben, mert hogy benne van az én gyerekeimnek a mostani balis története is, meg benne van az én gyerekkori történetem is, és így lesz belőle 14. Nagyon őszintén benne van az is, hogy nekem mi volt benne nehéz, meg hogy én mit köszönhetek neki.
A könyv ugye most fog megjelenni november közepén. Hol lehet elérni, esetleg valaki szeretné megvenni a hallgatók közül?
Az összes nagyobb magyar könyvesboltban kapható lesz november közepétől, de a mi könyvkiadónknak Zazi Books a neve, a mi könyvkiadónknak a weboldalán is fönt van már előrendelhető formában, és ennek annyi a különlegessége, hogy itt lehet kérni dedikált verziót is belőle, szóval, hogyha valaki szeretne dedikáltat kérni, akkor ezt a kiadónk weboldaláról keresztül meg tudja tenni. Egyébként sok előrendelés beérkezett, és nagyon sokan kérnek dedikációt így és gyerekeknek. És olyan aranyosakat írnak emberek, hogy miket írják bele a dedikációba, szóval, hogy látszik, hogy nagyon sok magyar gyerekkel külföldön, akiket nagyon szeretnek, és karácsonyra meg akarják őket lepni, és ezeket nagyon szívmelengető nekem olvasni, ezeket a dedikációs kéréseket. Úgyhogy aki dedikáltat szeretne, azt a kiadónk weboldalán keresztül tudja megtenni, de mondom, mindenhol kapható lesz.
Te egyébként hány éves voltál, amikor Mexikóban?
Mexikóban 4 és 5 éves voltam, és Brazíliában pedig az első 2 osztályt jártam, tehát 7 és 8.
Szerinted van olyan, hogy ideális életkor egy gyereknek az országváltásra?
Én azt gondolom, hogy ez a kisiskoláskor abból a szempontból, hogy addigra már stabilan beszélnek legalább egy nyelvet, én annak látom a hasznát, a hasznosságát. Tudom, hogy ebben nagyon sokan, nagyon sokféle lét gondolnak, és egyáltalán nem biztos, hogy igazam van. Az én saját véleményem az, hogy szerintem jó az, hogyha van egy nyelv, ami már tök stabil, és ezért gondolom azt, hogy a kisiskoláskor a legjobb, és azért nem a kamasz, mert minél nagyobb egy gyerek, azért már annál több kortárs kapcsolata van, azokat megszakítani, 16 évesnek azt mondani, hogy már pedig most itt hagyod a barátaidat, mert most elköltözünk a világ végére, ő biztos, hogy érzékenyebben fog rá reagálni, mint egy 7 éves, akinek még a szülei az elsődleges kapcsolata egyértelműen, és jól van ott, ahol a szüleivel van. Szóval én azt mondom, hogy a kisiskoláskor.
Mondtad még az elején, hogy szerinted azért lettél ilyen, amilyen, mert a szüleiddel elköltöztetek. Gondolkoztál már azon, hogy milyen lenne az a Ráskó Gabi, aki nem költözött volna, nem élt volna gyerekkorában külföldön?
Biztos, hogy kevesebb nyelvet beszélnék, meg nem érezném annyira az előnyét annak, hogy milyen jó az, hogy több nyelven meg tudok szólalni, és hogy nem tapasztaltam volna meg, hogy mennyire másképp tudnak megnyílni emberek, meg reagálni, hogyha a saját nyelvükön beszélek velük. Egyszerűen az, hogy láttam azt, hogy azonos típusú problémákra mennyire más válaszokat tudnak adni emberek, mennyire másképp tudnak gondolkozni, egy adott helyzetben, ami eléjük kerül, mondjuk egy nehézséggel szembe kerülnek. Ugye én Dél-Amerikában éltem, tehát egy Mexikóban is, meg Brazíliában is, azért alapvetően nagyon vidámak az emberek. Például abban egész biztos más lennék, az felszokott merülni ilyen pont az anyuka csoportban, hogy én ilyen nagyon ölelgetős vagyok, engem soha életemben nem zavart, hogy mondjuk terhes voltam a villamoson, valaki megfogta a hasamat, vagy megsimogatta, vagy nem tudom, szóval, hogy ezek engem soha nem zavartak, mert hogy a mexikóiak is, meg a brazilok is ilyen nagyon ölelgetősek, meg ilyen nagyon közvetlenek, lazák, meg szeretnek táncolni, meg szeretik jól érezni magukat. Vagy ezt szoktam észrevenni, hogy egy átlagos magyar anyukához képest ezekben én sokkal lazább vagyok például.
Milyen nyelveken beszél?
Angolul beszélek, spanyolul is beszélek, németül, franciául, és most indonézül is egy icipicit, szóval velük még csak nagyon, nagyon kicsit tudok beszélni, de annyira hálásak, hogyha valamit indonézül mond nekik az ember, és nem angolul, hogy ez nagy motiváció.
Van a fejedben további könyvterv?
Az, hogy szeretnék még könyvet írni, abban egész biztos vagyok, mert hogy életemben nem éreztem magam akkora flow-ban, mint miközben ezt a könyvet írtam. Mondtam, hogy jogász vagyok, tévéknek dolgoztam, egyébként média jogászként dolgoztam régebben. Igazából azért szerettem azt a munkámat is nagyon, mert nagyon szuper csapatokban dolgoztam, nagyon klassz kollégáim voltak, nagyon szerettem őket, de hogy maga a jogászi munka sose adott nekem akkora flow élményt, mint ez a könyvírás. Tehát esténként, mikor abba hagytam, nem azt éreztem, hogy jaj, de fáradt vagyok, és fú, de szörnyű volt ez a nap, hanem azt, hogy jaj, de kár, hogy elfáradtam, és már nem tudom tovább írni ma, mert már kiesik a toll a kezemből, vagy a számítógép billentyűzet. Szóval nagyon szeretnék még írni, de hogy miről, azt még ki kell találnom.
2 év távlatából hogy látjátok, bejött az, ami a célja volt tulajdonképpen az országváltásotoknak, hogy hát egyrészt ti is megismerjétek Ázsiát, másrészt pedig, hogy a fiúknak adjatok egy ilyen tapasztalást.
Ami nagyon bejött, az angoljuk, ugye most egy angol nyelvű iskolába járnak, hát az angoljuk az valami egészen elképesztő. Tehát, hogy már most az van, hogy minket javítgatnak. A férjemet nem, a férjem mindig hozzá tesz, hogy engem még nem javítanak, de engem azért már néha javítgatnak, hogy mama, azt nem is úgy kell mondani, ha nem. És gyönyörű, szép hangot beszélnek, szóval, hogy már ez nagyon, nagyon megérte. Meg azt, hogy egyszerűen a saját szemünkkel látják, hogy nem csak olyan élet van a világon, mint amilyen Európában van, és hogy mennyire más körülmények között is élnek emberek. Én egész biztos vagyok benne, hogy ez érzékenyítette őket. Tehát, hogy az a kérdésre válaszom, hogy igen, szerintem már így 2 év után is nagyon sokat számít ez nekik, és változtatott rajtuk meg. Azt veszem észre, hogy egy ilyen magabiztosságot is adott nekik az, hogy azért sok mindennel meg kellett itt küzdeniük, mint mondjuk, hogy tényleg, hogy az elején az, hogy mondjuk volt heti 2 angol órájuk, és ahhoz képest bekerültek egy iskolába, ahol az összes tantárgy angolul van, és hogy ezeket is szépen megugrották, ezeket az akadályokat, hogy ez adott nekik egy ilyen önbizalmat.
A régi magyar barátaikkal ők tartják a kapcsolatot?
Igen, igen, abszolút, és ez nagyon fontosnak is tartom, meg nagyon aktívan foglalkozom is vele, tehát, hogy a nyári szünetet azt elkezdtem februárban szervezni, mert hogy nyári szünetbe is hazamentünk, meg a karácsonyi szünetbe is hazamegyünk, és mind a 2 hónapok előtt elkezdtem szervezni, hogy a legjobb barátaikkal mindenképp legyen közös idő, vagy közös tábor, vagy valami, amikor találkoznak. Úgyhogy ez sikerült is megvalósítani, és mind a 2 voltak a legjobb barátaikkal táborba, és sokat találkoztak velük, és most ez karácsonykor is így lesz. Ami nehézség, hogy ugye most 7 óra időeltolódás van Bali meg Magyarország között, tehát hétköznap nem tudnak beszélni a magyar barátaikkal egyáltalán, mert mire a magyar barátaik hazaérnek az iskolából, meg az edzésről, addigra a mi gyerekeink már alszanak. De hétvégén tudnak velük beszélni, és akkor szoktak is, leginkább online játszanak együtt, de közben beszélgetnek is. Szóval, hogy erre nagyon figyeltünk, meg a nagyszülőkkel is, hogy beszéljenek.
Mi a tervetek a jövőre nézve így, családilag?
Ez a millió dolláros kérdés, mert ebben van köztünk véleménykülönbség a férjemmel, szóval én sokkal jobban ragaszkodom Magyarországhoz, mint ő. Én azt érzem, azt le is írtam a könyvben, hogy annak ellenére, hogy sok helyen jártam a világon, és hogy azt gondolom, sokat köszönhetek neki, mégis Magyarország iránt érzem a legnagyobb felelősséget, és úgy érzem, hogy nekem ott van dolgom, úgyhogy én biztos, hogy előbb szeretnék hazamenni, mint ő. Benne most ez az érzés, ez egyáltalán nem ilyen erős, mint bennem, tehát benne most az az erősebb, hogy világot látni, és akár több helyen is élni. Úgyhogy ez egy mindennapi témánk.
A honvágy az megjelenik a családtagokban?
Igen, 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 igen. A férjemben a legkevésbé, bennem a legjobban. A gyerekek meg így 2 közt vannak. És a honvágy az nekem elsősorban, tehát nekem is a családom, a barátaim, én nekem az emberi kapcsolataim nagyon fontosak, és nagyon sokat is törődöm velük. Nekem ez a legnehezebb, viszont a legjobb barátaim közül már nagyon sok nem él Magyarországon. Tehát, hogy igazából ez a nehéz benne, hogy hiába vagyok én otthon, a egyik legjobb barátom Belgiumban él, a másik Finnországban, a 3 élnek Svájcban. Most is próbáljuk összehozni, hogy karácsonykor találkozzunk, és szinte lehetetlen. Szóval sajnos ez szerintem ez nehéz.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.